Még te is nagyon nehezen, főleg abban a korban, így nagyon nehezen írsz körül, hogy ezzel mi a baj, de érzed, hogy ez így baj, és valaki megsértette a határaidat.
Igen, pláne, hogy ugye nagyon sokszor azzal elintézik, hogy de hát a tanár úr ilyen, hát tudod.
Igen,
hát,
igen.
De ezt nem kell komolyan venni, mert ő ilyen.
Sziasztok, ez itt a Párnacsata Podcast, én Viki vagyok, és a mai vendégem nem más, mint Maci, alias Mucsicska László, akivel a filmjéről, a készülő filmjéről fogunk ma beszélgetni. Hát, légy, mutatkozz be. El tudom képzelni, szóval, hogy vannak olyan emberek, akik amúgy a YouTube-on találtak rá a podcastre, és nekik lehet, hogy fogalmuk sincs, hogy ki vagy.
Na, ki
szóval,
vagyok.
Igen.
Hát, alapértelmezett módon újságíró vagyok, vagy inkább voltam. Nagyon sokáig a médiában dolgoztam. Aztán most már így 4 éve teljesen profilt váltottam, és gyakorlatilag csak is kizárólag valamilyen formájú tartalomgyártással foglalkozom, ami lehet podcast, lehet YouTube, lehet reklám, lehet film, és ebben változatos pozíciókat töltök be, egészen a rendezőasszisztenstől a gyártásvezetőn át a rendezőig.
És mi pedig ismerjük egymást lassan 10 éve.
Így van, így van. És te vagy az egyik legrégebbi tartalomgyártó.
Mondd ki.
A munkafeleségem.
Köszönöm szépen. A mi kapcsolatunk ott kezdődött, hogy a Trónok harca kibeszélőket csináltátok a 24.hu-nál, és meghívtatok vendégnek, és aztán utána így összefonódott az életünk, és egyébként csinálni fogjuk a Sárkányok háza következő évadának a kibeszélőjét is, meg aztán csináltuk az Okos az új szexit közösen, amit a mai napig kérdezgetik emberek, hogy hol van, hát az élet eltemette, mert hogy azóta neked egy kislányod is van, akinek én vagyok a keresztanyja, szóval mi így hát elég így, jól ismerjük egymást.
Igen, tehát hogy mind szakmailag, mind emberileg.
Igen, és amúgy már a Párnacsatában is voltál vendég egyszer, úgyhogy ezt érdemes visszahallgatni, akkor azt hiszem arról beszéltünk, hogy...
Apaság.
Igen. És hogy vagy? Milyen érzésekkel ülsz most itt?
Egyszerre vagyok fáradt és izgatott. Tegnap elég sokáig voltam egy koncerten, úgyhogy későn értem haza, és disclaimer, elég korán rögzítjük ezt az adást. Viszont, hogyha itt végeztem, akkor megyünk vágni a vágóhoz a filmünket, és az meg mindig nagyon jó érzés, úgyhogy így ez a kettő dolog van bennem.
Nagyon örülök. Én szintén nagyon fáradt vagyok, mert tegnap, annyira fura kimondani, nagyon sokat dolgoztam, de hogy tényleg így volt, és amúgy meg tök izgatott vagyok, mert hogy amikor a Párnacsatának az új évadát elindítottam, akkor az volt, hogy a barátaimnak is ismerőseimnek mindenkinek elmondtam, hogy figyelj, ha van valami projekted, vagy van valamit, akkor gyere el a Párnacsatába, mert hogy én azt akartam, hogy így ez egy ilyen tér legyen, ahol így mindenki megmutathatja, amilyen van, ami számára fontos, és ezért tökre örülök, hogy most ez egy ilyen alkalom, amikor lássuk be ezt a részt, azért csináljuk, hogy a Macinak a projektjét jobban megismerjétek, és adjatok neki pénzt.
Is.
Körülbelül. Úgyhogy erről a készülő filmről fogunk beszélgetni, abból a szempontból, hogy mi a tematikája, ez miért fontos, és hogyan jutottatok el odáig, hogy most már így benne vagytok a folyamatban, meg hogy hol vagytok ebben a folyamatban, meg hogy mik ezzel a céljaitok. Úgyhogy vágjunk bele ott, hogy mondd el, kérlek, hogy mi is ez a film, aminek a készülésében vagyunk.
Ez a Csak ki ne derüljön című kisjátékfilm, amit a feleségemmel, Bendó Zsuzsival írtunk és rendeztünk. Ez egy iskolai szexuális határátlépésről szóló történet, amit egyébként egy konkrét, meg sok más valós esemény inspirált. Igazából az egész úgy kezdődött, hogy 2021-ben volt egy újságcikk, amit olvasott a Zsuzsi, és abban volt egy ilyen iskolai helyzet, ahol ahol a tanár az nem igazán úgy viselkedett a gimnazista lányokkal, ahogy az mondjuk egy tanártól elvárható lenne. Nem volt semmilyen fizikai abuzus, ezért nevezem csak szexuális határátlépésnek, mert ugye ez egy ilyen nagyon nehezen definiálható dolog, hogy mi is ez, meg nem is egy ilyen jogi terminus technicus, hanem nyilván nőként te is találkoztál már ezzel, hogy amikor valaki folyamatosan a fenekedet, melledet nézi, amikor folyamatosan olyan kellemetlen, szexuális poénokat tol, olyan megjegyzéseket tesz, amivel te kényelmetlenül érzed magad, amikor direkt mindent azért tesz, hogy téged mustrálhasson. Többek között ezek is azok a dolgok, amik ezekkel a gimnazista lányokkal történtek, és nem igazán tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, nem tudták jól kezelni, hogy kihez fordulhassanak, és végül a fiú osztálytársakkal együtt kieszeltek egy olyan tervet, hogy hogyan lehetne törbecsalni ezt a tanárt, annak érdekében, hogy leleplezzék, és bár ez a leleplezés az megtörtént, és a tanárt el is küldték az iskolából, utána mégis a gyerekek lettek egrecíroztatva, és ők voltak azok, akik közül meg akarták találni, hogy na is ki volt konkrétan az a gyerek, aki törbecsalta a tanárt. Szóval, hogy egy ilyen fura áldozathibáztató dolog is bejött ebbe a témakörbe, és nyilván nagyon nehéz általában az ilyen eseteket jól vizsgálni, mert nyilván, ahogy egyik oldalról is ugye nincsen bizonyítható módja, hogy igen, tényleg az a tanár ezt csinálta, biztos ez? Biztos, hogy jól gondolod? Biztos, hogy jól detektáltad a jeleket? A másik oldalról is az van akkor, hogy jó, de nem lehet, hogy ez csak egy diákcsíny volt, amit ő csinált? Emiatt volt a konkrét eset egy ilyen nagyon felkavaró, de filmként meg érdekes nekünk, hogy valójában olyan nézőpontok jelennek meg ebben, amiben nagyon könnyű félreértelmezni, hogy most itt kinek mi a felelőssége, meg kinek hol vannak a határai, amiben hibázott. Akkor, amikor ezzel az üggyel elkezdtünk hónapokkal később foglalkozni, megkerestük a Hintalovon alapítványt, akik ugye mivel gyermekvédelemmel foglalkoznak, nekik elég sok tapasztalatuk van abban, hogy ismernek ilyen példákat, amik ilyenek az iskolákban. És hát ezzel kapcsolatban egy ilyen nagyon megdöbbentő számadatot mondtak, hogy 100 ilyen jellegű szexuális abuzusból vagy szexuális határátlépésből maximum 10 derül ki, és abból a 10-ből egyetlen egy esetben jutunk el odáig, hogy mondjuk ügy lesz belőle. Annyira láthatatlan ez az egész témakör, hogy egyszerűen nincsen tematizálva, nincsen beszélve róla.
Mert egyáltalán szóval ez így tabusítva van az, hogy ez így nem oké, hogy felnőttek ilyet csinálnak. Egyébként egymással is, de hogy gyerekekkel meg főleg. Szóval mi is azt gondoltuk, hogy teljesen természetes, hogy van olyan tanár, aki mindig bámulja a lányokat, meg van olyan tanár, aki, hogyha elmész mellette, akkor mindig így a derekadra teszi a kezét. És szóval, hogy vannak ilyenek, amiket így még te is nagyon nehezen, főleg abban a korban, így nagyon nehezen írsz körül, hogy ezzel mi a baj, de érzed, hogy ez így baj, és valaki megsértette a határaidat.
Igen, pláne, hogy ugye nagyon sokszor azzal elintézik, hogy de hát a tanár úr ilyen, hát tudod.
Igen,
hát,
igen.
Ezt nem kell komolyan venni, mert ő ilyen, el kell fogadni.
És ez
de nem, pont, nem szabad elfogadni, pont ez a lényeg.
És ez pontosan olyan, mint hogy minden tágabb családi körben mindenki tudja, hogy ki az a nagybácsi, akinek nem ülsz oda az ölébe.
Igen.
És ez annyira a mindennapjaink része, hogy nem is feltétlenül érzékeljük problémaként, meg hogy így elhessegetjük, meg hogy jaj, ez csak izé, azért mondja a diák, mert jobb jegyet akar, vagy mert félreértelmezte, vagy mert mit tudom, és hogy rengeteg ilyen eset van, és amúgy nem csodálkozok rajta, hogy ezek nem derülnek ki, mert hogy nem tanuljuk meg, hogy mi az, ami már nem oké, hogyan tudok erre nemet mondani, és hogyan és kinek tudom jelezni, hogyha valaki ezt mégiscsak folytatja, és folyamatosan átlépi ezeket a határaimat.
Igen, és a Hintalovonnal azért rezonáltunk egyébként nagyon jól egymásra, már akkor is, amikor így még csak a témát próbáltuk körüljárni, meg azt, hogy hol találjunk ezen fogást filmileg, és ehhez szerettünk volna tényleg minél több példát tőlük, amikkel ők találkoztak. Pozitív és negatív példákat is említettek arra, hogy egyébként hogyan kezeltek, meg nem kezeltek ilyen helyzeteket. és nekik van egy olyan hitvallásuk is amúgy, hogy szeretnék azokat a külföldi safeguarding policy-kat minél inkább Magyarországon is meghonosítani, aminek Nyugat-Európában már elég régóta vannak hagyományai, és ezek az iskolai safeguarding policy-k igazából arról szólnak, hogy nagyon, nagyon szépen levezetik azt, hogy mi a protokoll abban az esetben, hogyha egy iskolában van abuzus, zaklatás, szexuális határátlépés, nagyisten diákok közötti bullying, online bullying, tehát hogy bármi olyan jellegű dolog, amit egyébként tényleg nehéz detektálni, és nehéz kezelni is, de hogy erre azért tényleg vannak most már bevett protokollok, hogy mi az, amin végig kell menni ahhoz, hogy egy kicsit tisztában lássunk. Nyilván a legnehezebb egy online zaklatás esetében, ezt kezelni, bár valamennyire meg könnyű is, mert vannak írásos nyomai is, de pont amiatt, hogy hol kezdődött, ki kezdte el, mi volt az oka, hol csírázott ez ki, és ennek hol lett az eszkalálódása, ezt azért továbbra is nagyon nehéz vizsgálni. Lett egy olyan pályázat, ami igazából egy EU-s emberjogi pályázat volt. Úgy nézett ki, hogy ebbe tök jól belepasszolna az a filmterv, amit mi csinálunk, és ezt megtámogattuk azzal, hogy ha majd elkészül ez a film, akkor azokat minél több helyre el akarjuk majd vinni. Alapértelmezett módon kettő dolog vezérelt minket. Egyrészt a filmkészítés, tehát a filmnek a művészi értéke, másrészt meg az a társadalmi ügy, ami mögötte van. Persze majd, ha elkészül, akkor reményeink szerint a film ugyanazt a fesztiválutat megjárja, vagy körbejárja, amit minden kis játékfilm szokott, de emellett meg el akarjuk majd vinni iskolákba, workshopokra, előadásokra, konferenciákra, nem tudom, ahol diákoknak, tanároknak, leendő tanároknak is lehet levetíteni, és a Hintalóvonnal közösen is majd ott beszélgetünk arról, hogy egyébként tényleg mik azok a best practice-ek, amire oda lehet figyelni, mert a filmünkben azért van hát jó néhány olyan hiba, amit elkövetnek emberek, és hát itt nem csak a tanárról van szó, meg az igazgatóról, hanem magáról a diákokról is. A filmet is igyekeztünk azért úgy elkészíteni, hogy azért az legyen benne, hogy mindenki egy kicsit sáros, meg mindenkinek van valami minimális igaza is.
Mert senki sem tudja, hogy hogyan lehetne ezt jól kezelni. Igen.
És nyilvánvalóan a történetünk fiktív tanárát azért nem mentjük föl, meg nem is tudjuk fölmenteni, de nyilvánvalóan az, ami történik körülöttük, abban tényleg mindenkinek megvan a maga pici igazsága is, de valójában meg mindenki egyébként rossz megoldásokat választ ebben.
Már csináltatok több filmet is közösen, külön-külön is a feleségeddel, de hogy miért... Ez miért ragadta meg annyira a figyelmeteket, hogy oké, akkor ezzel a témával foglalkozunk? Mert hogy azt mondtad, hogy miután kijött ez a hír, utána igazából hónapok teltek el, mire a Hintalóvon alapítvánnyal így kiderült, hogy tudtok valamit így együttműködni, hogy mi volt az, ami miatt ez így megmaradt, hogy most akkor ezzel a témával foglalkozni kell?
Igazából ez egy ilyen slow burn dolog volt nálam legalábbis, tehát hogy a Zsuzsi az már az első pillanatban érezte benne a filmet.
Bocs, de annyira haragszom magamra, hogy azt mondtam, hogy a feleségeddel, és nem azt mondtam, hogy a Zsuzsi, mert hogy tök fontos, hogy ő nem a feleségedként van itt jelen, hanem az alkotó.
Hanem a rendezőtársam és forgatókönyvírótársamként, igen. Amellett, hogy mi alkotótársak vagyunk, történetesen van egy gyerekünk is, és ez egy csodálatos emberi és munka kapcsolat. Szóval ezzel nincs is semmi baj. Egyébként mi nem készítettünk még közösen filmet együtt.
Tényleg? Soha?
Soha, ez az első.
Wow, azt hittem, hogy korábban, érted, nem tudom, 10 évvel ezelőtt már volt ilyen.
Hát ugye a Zsuzsinak operatőr végzettsége van, ami egyébként a mesterszakon már így eléggé kiegészült a rendezéssel is, tehát hogy ő eléggé elkezdett menni abba az irányba, hogy rendez.
És reklámfilmet rendeztetek
azt
már
igen,
közösen.
Igen. És ő csinált több kisjátékfilmet is. Én azokban részt vettem ugyan, de általában kisebb pozícióban, tehát hogy gyártásvezetőként például. De utána már, amikor már lediplomázott, akkor azért így próbálkoztunk mi pályázni, meg filmet írni, és akkor onnantól már elkezdődött a közös munka, hogy mi írtunk közösen forgatókönyvet, de filmet nem rendeztünk még közösen, és igazából akkor még így nem is volt nagyon ennek jogosultsága, hogy ezt egyébként, nem tudom, ketten csináljunk filmet, tehát hogy az, hogy mondjuk én forgatókönyvíróként ott voltam mellette, az egy dolog, mert nyilván rendezők szoktak forgatókönyvírókkal dolgozni együtt. Viszont pont amiatt, amit a bevezetőben is mondtam, hogy hogy én egyre inkább és inkább hagytam magam mögött az újságírói pályát, és én elhelyezkedtem egy ügynökségnél, egy reklámügynökségnél, ahol én elkezdtem reklámokat rendezni. Ebből lett az, hogy szépen lassan egyre több és több tapasztalatom lett ebben a dologban is, és most elért oda a kapcsolatunk, hogy most, amikor már elkezdtünk azon agyalni, hogy ebből tök jó lenne egy forgatókönyvet írni, akkor már ott eleve úgy gondolkoztunk, hogy akkor azt közösen fogjuk rendezni, pont amiatt, mert egyébként meg már reklámot rendeztünk együtt. És akkor, hogy miért telt el ennyi hónap?
Meg hogy miért ezt emellett döntöttetek, mert hogy volt több korábbi filmötletetek is.
Volt több korábbi filmötletünk is. Nyilván a filmpályázati rendszer Magyarországon nyilván olyan, hogy azért nagyon nehéz benne elindulni. Nekem aztán pláne nehéz lenne, mert hogy nekem nincs is filmes végzettségem, tehát hogy teljesen outsider vagyok ezen a pályán. A Zsuzsinak nyilván van, neki könnyebb, de volt egy csomó ilyen balszerencsés pályázásunk, ami ilyen-olyan okok miatt nem jöhetett létre. Gondolok itt ilyen saját bénázásokra is, ami ilyen formai követelmények miatt esett el, de volt olyan is, ami azért volt szerencsétlen pályázás, mert pont akkor alakult át éppen a filmes pályázati rendszer, szóval mindig valahol egy kicsit rossz helyen voltunk rossz időben, és nem jött össze. Nekünk ugye 2019-ben született a kislányunk, a Zsuzsi nyilvánvalóan akkor elég sokat otthon volt, és akkor az ő éppen munka pályája az egy kicsit stoppolódott. 20 végén, 21 elején elkezdett dolgozgatni, akkor nyilvánvalóan ő is kereste azokat a lehetőségeket, hogy akkor mondjuk, hogyha nem csak tévében, mert ő tévében is dolgozik, hanem csak tévé meg reklámban dolgozik, hanem mondjuk saját filmet is csinálna, akkor mi lehetne ez a téma. És ugyan tényleg van egy csomó ötlet a fiókban, amit megírtunk, vagy ilyen félkész, vagy kidolgozatlan, valahogy a korábbiakkal nyilván ezek miatt, az okok miatt nem tudtunk már tovább menni, az újak meg még nem voltak igazán kiforrottak, és jött egy olyan gondolat, érdemes lenne úgy is témát választani, hogy annak van esetleg valamilyen társadalmi érzékenysége, nem csak valami műfai filmben, vagy valami elvadult művészfilmben kell gondolkodni, hogyha filmet készítünk, hanem esetleg valami ilyesmiben. Mert lehetséges, hogy mondjuk tudnánk pályázni olyan pályázatokra, ami mondjuk nem a Nemzeti Filmintézet, hanem valami más. Ebből az ötletből, vagy ebből a tanácsból csírázott az ki, hogy végül tényleg a Zsuzsi belefutott ebbe az újságcikkbe, és akkor beszélgettünk róla, hogy ez tök jó alap lehetne, de miattam, ez tényleg így on holdra került egy pár hónapra, és akkor ez így benne elég sokáig dolgozott még, és akkor, amikor utána volt a Bálinttal, a producerrel, meg aztán a többi producertársammal is egy megbeszélésünk, ez valahogy utána elindult bennem, hogy lehet, hogy akkor mégis ezzel kéne kezdeni valamit. És akkor így hazamentem, és mondtam otthon ilyen revelációként, hogy figyelj, Zsuzsi, szerintem kéne pályázni ezzel az ötlettel, tök jó ez az ötlet, és akkor nézett rám hülyén, hogy de hát én 4 hónappal ezelőtt ezt mondtam. És akkor ott így elkezdtünk gondolkozni azon, hogy akkor tényleg mi lehetne ez a film, úgyhogy mondjuk kisjátékfilmként meséljük el, mert
az időtartam kb. A kisjátékfilm.
Hát most úgy néz ki, hogy egy ilyen 20-25 perces lesz a kisjátékfilm. Ugye ezek a szintek úgy néznek ki, hogy nagyjából ilyen 70 percig az mondjuk tévéfilm, tehát ilyen 30 és 70 perc között tévéfilm, és akkor 75 perc fölött az már nagy játékfilm. És általában ez a 20 perc, az mondjuk így nagyon a 20-25, az nagyon a teteje általában, ami mondjuk így fesztivál szempontból még így belefér. A forgatókönyv egyébként, amikor már véglegesen elkészült, akkor pont 20 oldalas lett, és hát általában az az ütésszabály, hogyha ha a forgatókönyvet kurier betűtípusban 12-es betűmérettel a szokásos tördeléssel és margókkal írod, akkor egy oldal az 1 percnek felel meg. Igen. Okay. És, de nyilván ez csak egy ilyen tájjellegű, mert hogyha a forgatókönyvben az van benne, hogy és csak leírásként, hogy a szereplő bejön a szobába, bekapcsolja a kamerákat, elindítja a felvételt, leül a székbe, de közben a társal ledönti a mikrofont, és azon szerencsétlenkednek, hogy azt visszaállítják, és végre elkezdik az adást. Ez lehet, hogy csak három sor, de a filmben ez 2 perc.
Igen.
Szóval ebben lehetnek ilyen difik, meg egyébként tényleg azon, hogy a második jelenet az egy snittes, hosszú snitt a filmben, aminek nagyjából ilyen 1 perc 30 a kifutása, viszont az a forgatókönyv második oldalán ennyi. Ja, aki mondjuk nem videón nézi, annak mondom, hogy 8 centi. Szóval, hogy ezért gondolom, hogy a végeredmény az valahol ilyen 20-25 perc környékén lesz. Elkezdtünk dolgozni a könyvön, nagyjából meg is találtuk azt a fogást, hogy tényleg mi az, amit kiemelünk belőle, ami beleférhet egy 20 perces filmbe, mert tényleg amennyi mindent el akartunk volna mondani, meg amennyi bele akartunk vinni, abból egy nagy játékfilm is kijöhetett volna.
Pláne, amúgy igen, bőven.
Pláne úgy, hogy sok szereplőt mozgat.
És miért nem lett belőle amúgy nagy játékfilm?
Hát igazából azért, mert Zsuzsi is nagyon rég rendezett filmet, és szerettük volna, hogy akkor egy ilyen kis játékfilmmel menjünk, vagy kezdjük el újra. Én meg ugye egyáltalán nem rendeztem még filmet. Másrészt meg nyilvánvalóan a kettő között anyagilag hatalmas difi van. Tehát most az, hogy egy 20 perces filmet mondjuk le lehet forgatni 5 nap alatt, de mondjuk, hogyha egy másfél órás nagy játékfilmet forgatnék, az azért alsó hangon 20. És ez azért elég jelentős különbség anyagilag.
Biztos vannak olyanok, akik ezt hallgatják, és amúgy fogalmuk sincs róla, szóval, hogy csak így tegyük kb. Így képbe, hogy azért is beszéltünk, meg mondtad ennyiszer a pályázatot, meg stb., mert hogy amúgy egy filmet elkészíteni kurva sok pénz, és hogy ezt az ember így nem veszi elő a zsebéből, hogy aj, most csinálok egy filmet, de hogy mi a nagyságrend egyébként, amiről beszélünk.
Ugye azért kerül nagyon sokba a filmezés, mert egyrészt nagyon sok stábtag vesz részt benne, és mondjuk aki laikusként beesik egy forgatásra, akkor azt látja, hogy ő is a telefonját nyomkodja, ő is unatkozik, ő éppen kint cigizik, ő éppen a, nem tudom, valakivel beszélget, és akkor mit keres itt ennyi ember? Azért, mert mindenkinek van valami nagyon specifikus tudása, ami lehet, hogy csak kétszer kell majd az adott nap folyamán, hogy az ott legyen, de hát ettől még ott kell lennie, mert nyilvánvalóan össze lehet vonni stábtagoknak a funkcióit, de hát senki sem szeret túl dolgozni magát, mert hogy pláne, hogyha valami nem az ő hatáskörébe tartozik.
Igen, szóval az így elég ritka, hogy mondjuk egy podcastnél így elmegy, hogy valaki bejön, és akkor beállítja a kamerákat, és akkor elindítja, meg felkapcsolja a lámpát, de hogy azért filmeknél ez nem így működik.
Nem,
hát... Ha azt akarod, hogy nézzen ki valahogy, akkor egy csomó emberre szükséged van, aki ilyen nagyon speciális dolgokat tud.
Igen, és hát ráadásul a...
Ja, és hatalmas az eszközigény is.
Ezt akartam mondani, hogy az eszközigény pedig a következő, mert hogyha azt akarod, hogy jól is nézzen ki, akkor persze itt most ebben a stúdióban tök elég, hogy van ez az egy fényformáló eszközünk, de azért egy filmben, hogyha egy jelenetet akarunk fölplánozni, akkor azt azért... jó szépen bevilágítani, és hát a kamerák meg az objektívek sem mindegy, hogy mivel készülnek, és akkor a kameramozgató eszközökről aztán meg még végképp nem beszéltünk, amitől aztán abszolút el tudsz szállni egy produkció. A statisztéria, színészek száma, helyszínek, tehát hogy rengeteg olyan összetevője van, ami miatt így baromi nehéz. Emiatt is gondoltunk arra, hogy akkor nyilván kisebb összegre pályázunk, és hát, és akkor abból egy kis játékfilm le tud majd forogni. És hát az van, hogy nyilván így is, hogy nyertünk hozzá egy minimális összeget, azért így is nagyon-nagyon sok szívességkártyát kellett kijátszani. A stábtagoknak egy része ez vagy ingyen jött, vagy piaci ár alatt. A technikát azt 90-93%-os kedvezménnyel kaptuk meg. A statisztériának a zöme is ingyen szerelemből önkéntesként volt ott. Ennek a filmnek a production value-ja jóval nagyobb, mint egyébként amennyi pénzből elkészült, és hát az elkészült az idézőjelben csak addig tart, hogy leforgattuk, de pont azért van az adjukössze.hu-n egy közösségi finanszírozó kampányunk, mert ugye az utómunkára arra továbbra is gyűjtünk még. Igazából ez az anyagi megfontolása is volt, hogy nyilvánvalóan nem tudunk annyi pénzt pályázati úton bevonni ebbe a történetbe, hogy ez mondjuk elkészülhessen. Uh-huh. Úgyhogy emiatt is kis játékfilmben gondolkodtunk.
Mondd el gyorsan, hogy hol tudnak az emberek pénzt adományozni, hogyha szeretnének.
Ahogy mondtam, az adjukössze.hu-n van egy közösségi kampánya, Csak ki ne derüljön című filmet ott lehet támogatni, de hogyha engem bármilyen szociális média felületen bekövet az ember, akkor ott most eléggé osztogatom ezeket.
Például Instagramon eléggé keveset osztogatod a dolgot, csak van. Mondom. Ez szóval még nekem kellett kikeresnem, hogy mit osszak meg, mert basszus, a Maci nem rakja ki, hogy egyszerűen csak tovább osszam. És amúgy ilyen nagyon cuki tíreket is csináltatok. Igen. Nekem nagyon, nagyon tetszik, ilyen nagyon kreatívak, hogy ki milyen szerepet kap attól függően, hogy mennyi pénzt adományoz, meg hogy így látod, hogy mi az, amit biztosítasz azzal, hogy igen, mondjuk ekkora összeget adsz.
Igen, igen, ezek is ott vannak fönt. Hát a filmkészítés az egy közösségi dolog. Most így a közösségi finanszírozástól függetlenül. Az, hogy ennek a filmnek a tetején a Zsuzsi meg én vagyunk, nagyon sok ember elhivatott munkájának köszönhető. Tehát, hogy mi azt tudjuk hozzátenni, hogy globálisan értjük és tudjuk azt, hogy egy filmforgatás az hogyan áll össze, meg van egy víziónk arról, hogy mi az a film, amit szeretnénk elmesélni, de az, hogy ez hogyan lesz szépen fölvéve, hogyan lesz szépen bevilágítva, hogyan lesz szépen berendezve, a színészeken mi lesz, és annak mi a funkciója, meg minden egyéb, ezek további szakembereknek a munkái. Nagyon nem szeretem, amikor, nem tudom, amerikai filmeknél is főleg, mert nyilván az ember vagy az átlagnéző ezeket látja vagy hallja elsősorban, így magával a rendezővel van egyenlő jelesítve a projekt, miközben persze, oké, rendben, ő van a tetején a dolognak, de közben meg annyi minden más dolog játszik szerepet abban, hogy a film végül milyen lesz. És hát a vágó, aki meg aztán tud ebből valami nagyon extrát csinálni. A vágónk, a Márton Dani, aki egy elképesztő reneszánsz ember, mert amellett, hogy remek filmkészítő, egyébként ő a Richard Gere zenekar frontembere.
Tényleg?
Igen, a tavaly feloszlott Richard Gere zenekar frontembere.
De ezt nem tudtam.
A Dani nagyon-nagyon szuper és nagyon-nagyon ügyes, és amikor a nyersanyagot megkapta, és elkezdte összerakni, van egy ilyen csúcsjelenete a filmnek, egy szülőértekezletes jelenet, ahol az igazgató elmondja, hogy akkor elküldték a tanárt, viszont ő meg akarja találni azokat a tetteseket, idézőjelben, akik csőbe húzták ezt a tanárt. Viszonylag hosszú egyébként a teljes filmidőhöz képest, mert majdnem 6 perc lesz a 20 perces filmben.
Jó, de az egyik legizgibb rész, én úgy érzem.
Én is azt gondolom, hogy ez tényleg egy ilyen csúcs jelenete a filmnek. Nem beszéltünk még semmit arról, hogy egyébként milyen lesz a hangulata, meg hogy mit, hogyan szeretnénk, hanem a Dani elkezdte csinálni úgy, ahogy ő szeretné. És ő tök abszurdra vágta. Mert hogy gyakorlatilag elkezdte fölépíteni a film plánozását a B-rollokból, hogy olyan képeket tett bele, amikor idézőjelben nem forgott hasznosan a kamera, hanem, mit tudom én, a színész rontott, szöveget rontott, és utána csinált egy ilyet.
Szemforgatást.
Ilyenek, és akkor ezeket így beletette. És ezektől így egy ilyen nagyon-nagyon abszurd vibe-ja lett ennek a jelennek, és akkor például annál mondtuk, hogy fú, ez egyébként itt tök jó, de ezeket vegyük ki, mert amúgy maga a jelenet az önmagában eléggé abszurd ahhoz, hogy nem kell még jobban ráerősíteni. De hogy ezt a példát is azért meséltem el, hogy vágásban is annyi elképesztő plusz lehet hozzátenni, ami még ott így egyáltalán nincsen fejben, mondjuk a forgatáson, vagy a forgatókönyvírásnál. Meg a vágóasztalon azért még így nagyon jól lehet súlyozni dolgokat, hogy mi az, amire a fókusz tereljük. Akkor, amikor megírtuk, meg így is forgattuk le, gyakorlatilag az volt a koncepció, hogy minden jelenetnek van idézőben egy kvázi főszereplője, és az ő személye a fontos abban az adott jelenetben. És emiatt a filmnek van gyakorlatilag 1, 2, 3, 4, 5, 6 főszereplője. És hát a vágóasztalon egyébként megvan a lehetőség arra, hogy lehet, hogy ezt a koncepciót dobjuk a fenébe, és akkor mégiscsak egy szereplővel megyünk tovább. Egyébként valószínűleg nem fogjuk ezt tenni, hanem maradunk az eredet koncepcióban, de hogy nyilván ezt is meg lehetne.
Ez olyan, mint a Justice League-nek a Snyder Cut-ja, amiben hát egészen más dolgok történtek, mint az eredetiben, szóval ott még nagyon sok mindent lehet. Igen. És akkor most abban a fázisban vagytok, hogy már leforgott és a vágás indul meg, de hogy hogyan indultatok el az elején egyébként, hogy hogyan tudtatok, amúgy házaspárként hogyan oldottátok meg, hogy a közös életetek mellett egyébként, meg a munkáitok mellett még ti egy közös forgatókönyvben is dolgoztok. Mert szerintem ez sokszor így kérdés, tudod, hogy főleg, hogy együtt éltek, együtt vagytok, együtt van egy csomó más, nem tudom, feladatotok, hogy hogyan tudtátok ezt beilleszteni, meg mondjuk milyen hatással volt a kapcsolatotokra.
A kapcsolatunkra jó hatással van, meg volt, mert hogy valójában ezek az ilyen kis kreatív kraftok, ezek valójában ez a honeymoon része a kapcsolatnak, mert hogy ugye a mindennapi szarságok közepette, ami a hozd el a gyereket, vidd el a gyereket, mi legyen a kaja, ez legyen a kaja, takarítani kell, vidd le a szemetet, ki fog elmosogatni, mikor megyünk el bevásárolni, nem tudom, ebben az általános életkében nyilván azok a píkek, amikor valami minőségi dolgot tudunk együtt csinálni. És a minőségi együtt töltött idő a mi kapcsolatunkban az, hogy egyébként filmekkel foglalkozunk. Ilyen értelemben ez egy nagyon jó tevékenység, és tehát nem véletlenül foglalkoztam mindig filmekkel, újságíróként is, meg csináltunk közösen együtt filmes podcastet, meg azért csinálunk kibeszélő műsorokat, mert hogy én kurvára szeretek filmekről beszélgetni emberekkel. Mert hogy a film egy olyan médium, amiben annyi mindent bele lehet látni, bele lehet magyarázni, pici részeit kiemelni és más kontextusba helyezni, ezek baromi izgi dolgok. Számomra pedig ennél egy szinttel még izgalmasabb az, amikor valami saját dolgot kell így kitalálni. A Zsuzsival, amikor elkezdtünk a könyvön gondolkozni, akkor ezek mindig ilyen nagyon pezsgő dolgok voltak. És ezeket nyilván nem úgy kell gondolni, vagy elképzelni, hogy mint mondjuk egy munkahelyen, akkor így megbeszéltünk egy meetinget, és akkor így leültünk az ebédlőasztal mellé, és akkor így beszélgettünk róla, hanem az volt, hogy ennek egy ilyen fluidsága volt mindig, hogy éppen, nem tudom, én mosogatás közben mondtam, hogy hé, gyere már ki, ezt beszéljük már meg, és akkor nem tudom, mosogatás közben elkezdtünk beszélni arról, hogy egyébként mit gondolunk a nem tudom melyik karakterről. Ez nyilván nagyon sokáig egy ilyen beszélgetés volt, hogy tényleg mik azok, amiket így el akarunk mesélni abból a rengeteg történetből, amit összeszedtünk. Eljött az a pont, amikor viszont már el kellett kezdeni írni, és az írás az nálunk úgy nézett ki, hogy én megírtam az alapján, amit mi beszéltünk, egy treatmentet, ami igazából egy ilyen hosszú elmesélése a történetnek. És akkor a treatment után kezdtünk el tovább beszélgetni, hogy oké, ebből mi az, ami kihújjon, mi az, ami bennmaradjon. A treatment gyakorlatilag tényleg egy ilyen hosszabb leírása, majdnem vázlatszerűen annak, hogy mi után fog majd történni. És amikor ezeken így végmentünk, akkor utána én írtam egy újabb kört, egy letisztázottabbat, és amikor miután azt is megbeszéltük, azt dolgozta át utána a Zsuzsi. És akkor lett egy ilyen kvázi végleges treatmentünk, ami alapján utána úgy mentünk tovább, hogy elkezdtünk mutogatni másoknak is. Nyilván van egy pár olyan forgatókönyvíró megrendező barátunk, akinek adunk a szavára és bízunk benne, és velük egyeztetve mentünk tovább. Például a dramaturgként Zsuzsi egyik rendező barátja, Chilton Flóra, az én oldalamról pedig a Zsótér Dani érkezett, akik nagyon-nagyon sokat tettek hozzá ehhez, és együtt ötleteltünk nagyon sokat, hogy mi az, aminek ki kéne hullania, mi az, ahol vál még valamit ki kéne találni, És akkor szépen ezeken így mentünk tovább, és amikor ebből is lett egy ilyen letisztázott valami, akkor utána jött egy ilyen tényleg egy vázlatos leírás abból, hogy akkor ebből, ami most így megvan, mi az, ami mindenképpen maradjon benne, és akkor hogyan építkezzen, és az alapján írtam meg a forgatókönyvnek az első draftját. Ez tényleg egy ilyen nagyon nyers, nagyon túlbeszélt, nagyon túlírt valami volt. Én ehhez értek, és ahhoz meg a feleségem, hogy ebből a rengeteg maszlakból utána ő tényleg a vadhajtásokat, azokat mind leszette, kihúzta, átírta, kiegészítette, átrendezte, és akkor abból lett egy újabb verzió, amit utána megint még így volt egy ilyen oda-vissza játék ebben a történetben, de közben folyamatosan a dramaturgokkal beszéltünk arról, hogy mit, hogyan változtassunk, és a legvégére szerintem a V4-es verzió az már nem változott formailag, és utána az 5-6-7-8 az már csak szövegében változott. Uh-huh. És utána, amikor már elkezdtünk castingolni, és a castingon emberek szájából hallottuk azokat a mondatokat, amiket leírtunk, akkor ott nagyon sokszor kiderült az, hogy ez így nem annyira jó, ezt máshogyan kellene megfogalmazni, és akkor ott azokon folyamatosan finomítgattunk, meg nyilván a színészek is nagyon sokat hozzátettek, hogy szerintem innen hiányzik az, lehet, hogy ide még kéne egy olyan, ezt viszont én nem így mondanám, sőt, ezt egyáltalán nem mondanám, és akkor ebből így folyamatosan alakultak ezek a dolgok. Amikor a pályázatot beadtuk, akkor ez a film még csak tényleg egy treatment formájában létezett. 2023 júniusában, amikor megnyertük a pályázatot, tehát ez...
Wow! Az már majdnem egy évvel ezelőtt
igen,
volt.
Akkor 2023 júliusában kezdődött el az igazi érdemi munka. 22-ben találkozott ezzel a Zsuzsi, ezzel a témával, vagy történettel, akkor elkezdtünk rajta agyalgatni. 2023 telén, tavaszán, tehát hogy ott valamikor február-március tájéken adtuk be a forgatókönyvet, akkor adtuk be a pályázatot, de mondom, akkor még csak ilyen nagyon alapszinten létezett, hogy mit is akarunk erről. Eltett egy pár hónap, akkor így nagyjából a treatment-szerűen összeállt ez a dolog, és akkor, amikor megnyertük a pályázatot, na onnantól kezdődött a forgatókönyvírás, és akkor ebben pedig tényleg a Zsuzsival ketten, a dramaturgiainkkal, sőt, mentünk és egyeztettünk a Hintalovon alapítvánnyal, szóval hogy ők is még így beletettek dolgokat, mert nyilván volt benne egy csomó ilyen jogi rész is. Meg az egyik középiskolai tanárom, a Veszeli Kinga is, aki egyébként a média tanárom volt, ő is így tanár oldalról itt tök sokat tudott még így mellé rakni. Úgyhogy azért ebben a hosszú forgatókönyvírási folyamatban azért itt tényleg igyekeztünk magát a témát is jól körüljárni, tanári oldalról is megvizsgálni, hogy ki hogyan viselkedne ebben a témában, meg nyilván a dramaturgokkal együtt közösen azon vetyengtünk nagyon sokat, hogy ez filmként hogyan fog működni, mert hogy alapértelmezett módon nyilván nem egy ilyen avit valamilyen oktatófilmet akarunk csinálni, hanem egy olyan filmet, ami művészi értékkel is bír, csak emellett meg nyilván van egy ilyen fontos mondani valója, vagy mondandója. 2024 januárra készült el a forgatókönyvnek az a verziója, ami már onnantól kezdve csak picit minimálisan dialógokban változott. Januártól kezdődött a gyártás előkészítés, és április első hetében pedig leforgott a film is.
Akkor egyébként a forgatókönyv, meg az ötlet, meg minden, az bőven azelőtt volt, hogy idén, mikor, január-februárban lett így nagyon központi szerepben így ez a gyerekvédelem téma Magyarországon. Szóval a filmetek az már ezelőtt megvolt az ötlet, de hogy mind a téma miatt, mind pedig a filmes szakma helyzete miatt amúgy ebben a jelenlegi politikai helyzetben milyen egy ilyen filmet elkészíteni?
Igen, tehát hogy valóban sokkal korábban találtuk meg ezt a témát, és készítettük el, mint hogy ez így tematizálva lett volna így a közéletben.
Ami nem azért fontos, mert hogy nekünk előbb volt, meg mit tudom én, milyen hipsterek vagyunk, hanem hogy azért nem. Fontos, mert hogy ez nem amiatt téma, mert hogy most igen, téma, igen. Hanem hogy ez eddig is téma volt.
Persze,
csak hála égnek egyre többen foglalkoznak
persze,
vele.
Persze, tehát hogy én sem úgy akarok fogalmazni, hogy mi már elkezdtünk ezzel foglalkozni, before it was cool, meg nem is arról van szó, hogy ugye most utazunk valami hype-ra, hanem már ennél jóval korábban elkezdett minket foglalkoztatni ez a téma. Mielőtt tényleg így most idén ez így tematizálódott volna a médiában, de hogy azért ennek így nyilvánvalóan vannak gyökerei, tehát hogy ez nem ma kezdődött, vagy, vagy ennek ez folyamatosan itt volt velünk, és hát nyilván pont abból látszik nagyon jól, hogy fontos téma, hogy kb. Bárki, akivel így a film kapcsán így beszélgettünk, akár stáb, alkotótárs, stábtag, vagy színész, mindenkinek volt valami olyan pici története, ami ezzel rezonált. Emiatt is éreztük azt, hogy tényleg tök fontos erről beszélni. Az, hogy hogyan készülhet el ez egy ilyen, hogyan készülhet el egy ilyen film, mi nem pályáztunk vele az NFI-hez, a Nemzeti Filmirodához, kettő okból, igazából azért, mert akkor, amikor rátaláltunk erre a pályázatra, akkor azt rögtön beadtuk. Egyébként ez a Közös Értékeink nevű alapítványnak az ilyen emberjogi pályázata volt. Másrészt meg annyira gyorsan történt az, hogy kaptunk hírt arról, hogy nyertünk egy pici támogatást, hogy akkor ott már igazából föl sem merült az, hogy akkor mi most elmenjünk az NFI-hez, mert onnantól viszont, ahogy megnyertük, így elkezdett ketyegni az óra, hogy akkor van két év arra, hogy a filmet teljesen elkészítsük, és nem csak, hogy elkészítsük, hanem akkor azokat a vállalásokat, amiket mellé tettünk, hogy akkor ezeket tényleg elvisszük mindenféle helyekre, vetítjük, beszélgetünk róla, stb. Ezt ebben a két évben fogjuk majd még csinálni mellette, hogy emiatt igazából föl sem merült, hogy menjünk az NFI-hez. De ebben még az is benne van, hogy ugye tényleg mi még ebben a rendszerben, meg a korábbiban sem nyertünk pénzt tőlük. Ráadásul mondom, a Zsuzsi nagyon rég rendezett filmet, én meg még egyáltalán nem. Emiatt meg úgy voltunk vele, hogy inkább az kéne, hogy ez a film elkészüljön, bárhogyan, és akkor, hogyha mondjuk ez nagy Isten tényleg jó lesz, akkor majd utána talán könnyebb pályázni mondjuk az NFI-hez is. Tehát nem arról van szó, hogy ez egy rendszerkritikus dolog lenne, vagy egy nem tudom, ilyen téma, ami miatt mondjuk egyébként nem mernék az NFI-hez pályázni emiatt. Ez egy olyan társadalmi jelenséggel foglalkozik, amiről tiszta szívvel úgy gondolom, hogy foglalkoznunk és beszélnünk kell. Úgyhogy majd legközelebb.
Most vagyunk 2024 májusában, most már leforgott a film, most kezditek a vágást, mi az, ami hátra van, mi a timeline-otok, mik azok a dolgok, amiket teljesítenetek kell, ezek szerint 2025 júniusáig.
Igen, most októberig kell elkészülnünk a filmmel, ugye most zajlik a vágás, emellett majd párhuzamosan a zeneszerzés, és hogyha ha összeállt a film így, akkor pedig lesznek benne ilyen mini animációk, hangkeverés, fényelés, és akkor utána pedig dobozba kerül.
Mi az a dobozba?
Ja, hát, hogy kész, onnantól kezdve nem nyúlunk hozzá. Tehát, hogy azért jók a deadline-ok, mert hogy valójában az ember a végtelenség tudna
sosincs
pepecselni.
Teljesen kész. Igen.
A filmnél is ez van, hogy bármeddig lehetne vágni, bármeddig lehetne még csinosítani rajta, meg nem tudom.
De egy ponton azt kell mondani, hogy good enough, és kész.
Igen. Eléggé maximalisták vagyunk ilyen téren a Zsuzsival, mind a ketten, ahhoz, hogy tényleg nem baj, hogy vannak ilyen deadline-ok, mert nyilván az nem baj soha, hogy az ember a lehető legjobbat szeretné kihozni valamiből, de egy ponton túl be kell azt látni, hogy ez most már így jó, tehát hogy most már csak elvenni tudunk belőle ezzel, hogy így pepecselgetünk körülötte. Úgyhogy a dobozban lesz, az azt jelenti, hogy elkészül a final vágat, és akkor onnantól kezdve már nem nyúlunk hozzá. Igazából ugye van az a pont, amikor már tényleg a vágásban már nem lehet hozzányúlni, mert utána már jön a hangkeverés, meg jön a fényelés, és akkor már picture lock van, akkor már nem csinálunk vele semmit. Hogyha ez október-novemberre mondjuk elkészül, akkor utána elindul az a része, hogy szeretnénk majd mindenféle fesztiválokra küldözgetni, és akkor ezzel párhuzamosan pedig elindítjuk ezeket, hogy ilyen zárkörű vetítéseket szervezünk majd belőle. Nyilván kisjátékfilm, szóval, hogy mozi forgalmazásban nem megy.
Streamingre van tervetek?
Abszolút, persze. Tehát, hogy ha a fesztivál körútját, meg ezeket a vetítéseket letudtuk vele, akkor mindenképpen szeretném, hogy streamingen kössön ki, hogy aztán a nagyobb közönség is számára is elérhetővé váljon.
És van tervetek arra, hogy amúgy az átkörű vetítések, azok, szóval emberek megnézhetik majd ott is?
Persze, tehát pont ez a lényeg, hogy minél több emberhez elvigyük ezeken a vetítéseken is. Alapértelmezett módon annak a pártján vagyok, hogy minél több filmet lehessen moziban megnézni, és ezt is majd szeretnénk azért ilyen helyeken tolni. Tehát, hogy azért vannak olyan kisebb mozik, ahol ezeket így lehet, és ott tényleg valamit még azért így mellé rakni, hogy akkor legyen egy ilyen,
ilyen beszélgetésekkel össze,
és akkor ilyen workshop-szerű beszélgetésekkel összekötni a dolgot, mert egyébként meg tényleg a képileg szerintem nagyon szép lesz a film. Történetesen a Dűne 2B kamerájával forgott ez a film, úgyhogy szerintem nem lesz vele
probléma. Lenyaltátok az összes új lenyomatot róla.
Ja, de nem úgy értem, hogy konkrétan ezzel a kamerával forgott, hanem hogy a Dűne 2 is ilyennel forgott. Tehát ugye az A kamerája az IMAX kamera volt, de a B kamera az ez volt, amit mi is használtunk, és hát nem volt olcsó. De mi kedvezményesen megkaptuk, és nagyon hálásak is vagyunk érte. Az operatőrön főleg, a Kákovács Ákos nagyon örült neki. Ebből mondjuk lett egy kis issunk is a forgatás közben, mert amivel eredetileg forgattunk volna, az mondjuk kevesebb adatmennyiséggel dolgozik. Vannak ilyen kalkulátorok a neten, meg lehet nézni ezeknek a kameráknak az oldalán, hogy ha ilyen formátumban, ilyen képarányban ennyit forgatsz vele, akkor ez ennyi adatmennyiség. És akkor azzal számolgattunk, hogy 4-6 terabájt környékén lesz, de inkább 4. És
csak így viszonyítás alapként mondjuk egy párna csatának kb. 120 giga a nyersanyaga, szóval ehhez képest 4-6 tera, és végül mennyi volt a végeredmény?
A végeredmény 15,8 terabájt lett, és nem azért, mert túlforgattuk, vagy többet forgattunk, hanem azért, mert egy másik kamerát kaptunk, és annál meg nem végeztük el ezt a szorzást, hanem tehát tényleg az volt, hogy egy Arri Alexával szerettünk volna forgatni, és egy Arri Alexa LF-fel forgattunk, és a kettő között pont ennyi volt a különbség, hogyha RAW formátumban forgatsz, akkor gyakorlatilag négyszerezi az adatmennyiséget, úgyhogy ebből ez lett, hogy majdnem egy 16 terás Winchester az teljesen megtelt 5 nap forgatásával. Ami mondom, egyébként nyersanyagban, tehát hogy perc számban nem olyan végtelenül sok. Tehát hogy tényleg nem az van, hogy folyamatosan ment a kamera, és mindent felvettünk, amit értünk, hanem mert ennyi adatmennyiséggel jár a RAW formátum, de cserébe majd a fényelő az nagyon örülni fog ennek, hogy gyakorlatilag igen, tehát a teljes spektrumában a nyersanyagnak tud majd dolgozni, és ebből jó dolgokat fog tudni kihozni.
Igen, szóval, hogy el se akarom képzelni, hogy milyen, mekkora meló elkezdeni feldolgozni egyébként így ezeket az anyagokat.
Hát figyelj, tehát hogy az van, hogy amikor leforgattuk április 7-én a filmet, az utolsó forgatási napon, akkor utána eltelt majdnem 3 hét, hogy végre én lássak belőle bármit. Mert hogy hiába ugye 2 Winchesterre mentettünk, és az egyik a vágóhoz ment, a másik meg ott volt otthon, vagy ott van otthon, de nem tudtuk megnézni, mert olyan fájlméret, olyan formátum, hogy egyszerűen nem...
Nem tudtál hazamenni, és a kis, nem tudom, VLC-playerrel
nem tudom megint. Nyilván megpróbáltam, nem sikerült. És a Dani is egy hétig proxiszta a felvételeket, amíg tudott belőle gyártani egy olyat, amivel aztán tud vágni, meg amit esetleg mi meg tudunk nézni. Úgyhogy azért az egy stresszes 3 hét volt, hogy így, na, mikor lehet már belőle valamit látni.
De most már láttatok.
De most már láttunk, meg most már elkezdtük vágni, meg mondom most, hogy ha itt végzünk, akkor megyek és folytatjuk.
Amúgy engem nagyon fog érdekelni, hogy milyen beszélgetések, meg workshopok lesznek azzal összekötve, hogy levetítitek a filmet, mert szerintem tényleg arra lesz csodálatos, hogy egy beszélgetést elindítson, és utána akkor tudjunk tovább haladni, hogy oké, hogyan tudjuk jobban kezelni ezeket a helyzeteket, meg hogy milyen praktiszek vannak erre, és hogy ezt az egészet arra használjuk fel, hogy érted, ezt a helyzetet így előre mozdítsuk, és kicsit rivaldabb fénybe is, hála égnek egyre jobban elkezdett már kerülni ez a téma, de hogy hogyan tudjuk egyébként oktatni mind a diákokat, mind a tanárokat, mind a szülőket, mindenkit arról igazából, hogy hogyan lehet jól kezelni ilyen szituációkat.
Én is ezt gondolom, és nyilván inkább a Zsuzsinak lenne helye itt ülni, de majd ő is fog
De a, amikor kijött a film, majd akkor a Zsuzsi fog eljönni vendégnek, és ő fog mesélni így a vágás, a készlenlét és az utóéletéről, szóval ne aggódjatok, az is meg lesz.
Csak hogy nyilván, hogyha ha ő ülne itt, akkor az ő szájából nyilván autentikusabb lenne, hogy erről beszél, de nekem is nagyon fontos ez a téma férfiként. Tehát az, hogy most készítettünk egy filmet Főleg, a szexuális határátlépésről. Így van, tehát hogy készítettünk egy filmet az iskolai szexuális határátlépésekről, ami nekem személyesen azért is fontos, mert egyébként van egy kislányom, és szeretném, hogy ha neki nem kéne ilyeneket átélnie, és nagyon szeretném, hogyha másoknak sem kellene ilyet átélnie. Úgyhogy szerintem is ez egy tök fonti téma. Nagyon, nagyon örülök, hogy ez lesz az első közös filmünk a Zsuzsival, amit elkészítünk, mert tényleg ilyen nagyon jó vibe-ok voltak így körülötte. Szupportív volt minden közeg, ahol így pícseltük ezt a dolgot, meg beszélgettünk róla. Talán ezért is volt nagyon könnyű olyan színészeket fölkérni, hogy szerepeljenek benne, mert ők is fontosnak tartották a témát. Szerepel a filmben a Herceg Adrien, a Láng Anna Mari, a Töröki és Orsi, a Makranci Zalán, Kovács Adél, tehát hogy olyan színészek vannak benne, és még sorolhatnám, akik tök fontosnak érezték ezt a témát, és úgy érezték, hogy emellé oda kell állniuk. Úgyhogy ezért nekik is nagyon-nagyon nagyon hálásak vagyunk. Úgyhogy bízom benne, hogy minél hamarabb elkészülhet, és majd mindenki láthatja.
László, nagyon köszönöm, hogy eljöttél. Kérlek, nézz a kamerád szemébe, és mondd el, hogy hol tudják támogatni a filmet, hol tudnak követni a filmet is, meg téged is.
A Csak ki ne derüljön című filmet a Facebookon és az Instán is tudjátok követni. Az adjukössze.hu-n pedig a Csak ki ne derüljön című filmet tudjátok támogatni adományaitokkal, aminek a utómunkájára gyűjtünk ebben a pillanatban is, és Mucsicska néven az Instagramon is megtaláltok, meg Facebookon, és ott is pakolgatok fel dolgokat erről a filmről folyamatosan. Úgyhogy ha van rá lehetőségetek, akkor kisebb adományaitokkal támogassátok a filmünket, hogy elkészülhessen, és majd minél több emberhez eljuthasson.
Csodálatos PR szöveget nyomtál le, büszke vagyok rá.
Köszönöm szépen.
Gyakorolnod kell ezt, hogy minél több helyen elmond.
Lehetséges. Köszönöm a lehetőséget, hogy elmondhattam.
Nagyon köszi, hogy itt voltál. Mi pedig találkozunk jövő héten egy újabb epizóddal. A filmről a beszélgetést folytathatjátok az előbb felsorolt oldalakon, vagy egyébként a rész kapcsán a Párnacsata Facebook csoportjában, ami magától értetődő módon, hogyha Facebookon rákerestek, hogy Párnacsata, akkor meg fogjátok találni ezt a csoportot, és ott folytatjuk ezt a beszélgetést. Nagyon köszönöm!
Én is köszönöm!
Sziasztok!
Sziasztok!